pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
Nem csak az tűnik biztatónak a júliusi magyar inflációs adatban, hogy végre 20% alá süllyedt az éves árindex, egyébként csak nem egy évet kellett erre várnunk, 17,6% a friss inflációs adat, hanem az is biztatónak tűnik, hogy havi alapon már csökkentek az élelmiszerárak 9%-kal. Az élelmiszerárak jövőbeli pályájáról is szót fogunk ejteni a következő egy órában. Itt van velünk a stúdióban Héja Csaba, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának szenior elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Ugye éppen arról beszélgettünk az élő beszélgetés előtt, hogy nekünk nagyon jó, hogy ugye csökkentek az élelmiszerárak, ugye annyira a termelési lánc egyes szereplőinek nem feltétlenül, de ezt majd mindjárt kifejtjük. Először arról, hogy itt az igazi aktualitás, hogy kijött az MBH Agrár Trend Index, és ez javulást mutat a második negyed évben. Sok elemző elmondja, hogy idén, hogyha lesz némi GDP növekedés, akkor azt jó részt, vagy egy részt a mezőgazdaság teljesítményének köszönhetjük. Ugye itt nyilván a bázishatások is közrejátszanak, mert tavaly az aszály miatt nagyon gyenge volt a mezőgazdasági kibocsátás, de itt az index javulásának elsősorban milyen fő elemeit lehetne kiemelni?
Elsősorban egyébként ugye a tavalyi nagyon komoly aszályos év utáni termésmennyiségbeli optimizmus, talán itt tudnám összefoglalni a legjobban, de ez adja a növekedésnek az alapját. Ugye ne felejtsük el, hogy 2022-ben, ha azt veszik az elmaradt értékesítést, és azt, hogy mennyi input anyag volt a földekben, ami után nem keletkezett bevétel, mert hogy elszáradt például a kokán a kukorica a földön, ez egy 1000 milliárd forintra tehető. Most ez egy nagyon nagy szám, de ezt körülbelül úgy képzeljük el, hogy a magyar mezőgazdaság kibocsátásának a 30-35%-a gyakorlatilag így eltűnt. Uh-huh. Ez egy nagyon komoly érték, és hát ugye az idei évben a nagyon jók a terméskilátások, ha szántóföldi növényekre gondolunk, ami egyébként nagyon sok mindennek az alapja, valljuk meg. Arról beszélhetünk, hogy a búza árparratása ugye az gyakorlatilag már befejeződött. Mind a kettő termény esetében az 5 éves átlagot meghaladó hozam volt, ha hektáronként vizsgáljuk. Konkrét számot árpárról tudok már mondani, amióta KSH adat létezik, a legnagyobb termésmennyiséget arattuk, ami pedig 2,2 millió tonna lett. Most így mondok számokat, nagyságrendileg ilyen 1,7 millió tonna volt eddig. Uh-huh. Ez általában. Búzát 1 millió hektáron vetettünk nagyságrendileg, annak 5,5 tonna lett az átlaghozama, ez szintén lényegesen magasabb, mint a tavaly, és az 5 éves átlagnál is nagyobb. Tehát abból pedig lesz egy ilyen 5-6 millió tonna közötti érték, ami ugyan elmarad a rekordoktól, mert ennél már volt nagyobb. És emellett, ami ugye nagyon fontos, és az élelmiszeriparnak komolyan felhasználását adja a kukorica, ők nagyon jól néznek ki. Uh-huh. Tehát azt az MBH Agrár Trend Indexünk termelői megkérdezéseken alapul, és ezekben a termelői megkérdezésekben egyöntetően azt mondták, hogy a kukoricából nagyon jó évre számítanak. Egy ilyen országos átlagban ezt nagyjából úgy kell lefordítani, egy ilyen 7,5-8 tonnás átlaghozam lesz hektáronként, ami szintén magasabb az 5 éves átlagnál. És ugye az, hogy mi adja az optimizmust, az elsősorban az, hogy lesz termény. Mert hiába alacsonyak az árak, tényleg alacsonyak az árak, és magas átlaghozamok kellenek ahhoz, hogy jövedelmező legyen a gazdálkodás. Tehát mondok egy példát, a országos átlagról beszéltem búzáról, hogy 5,5 tonna. Ha az idei input anyag árakat veszem figyelembe, vagy azt, amit tavaly év végén vásároltak és földbe tettek, és a nem játszottak úgymond megfelelően a készletezéssel a gazdálkodók, akkor bizony 7 tonna körüli hozam kell ahhoz, hogy nullán legyen a búza. Viszont a mezőgazdaság, tehát az átóföldi növénytermesztésre tudni kell, hogy ott egy gazdaság, egy gazdálkodó nem csak búzát, nem csak kukoricát vet, hanem ugye öt növényt például a kokán vetésforgóban tart, és akkor amint keletkezik veszteség, azt esetleg a másik növénybe tudja hozni.
Mondtad itt az input költségeket, ezek mennyire vannak már egyébként a háború kitörése előtti szinten? Mennyire jelentős itt a csökkenés?
Talán egy picivel a háború előtti szint felett vannak, de hogy mondjak számokat, hogy tudjunk mihez viszonyítani. Tavaly augusztus-szeptember környékén volt csúcson a műtrágya ára, mint a legfontosabb input anyagnak az ára. Akkor 350-360 ezer forintért lehetett péti sót venni. Most ennek az ára 130 ezer forint. Tehát harmadába kerül, nyilván az egy extrém magas ár volt, de valahol, és nem is azt mondom, hogy a háború előtt, hanem még ami előtt a gázárak emelkedésnek indultak, ezek ilyen 40-50-60 ezer forintért lehetett venni. Tehát még mindig duplája annak, mint amire még úgymond visszaemlékszünk, viszont jelentős csökkenői pályán van, mert hát, hogy ugye tudjuk, mondjuk tegnap éppen megugrottak a gázárak, ugye az amerikai LNG problémák miatt.
Igen, 40 euró környékre.
Viszont azért ez a 40 euró azért ez jóval moderáltabb, mint amin a 120 ezer forintos műtrágya készült.
És van egyébként műtrágya elérhető kínálat a világpiacon? Mert itt is voltak azért problémák.
Voltak problémák, de úgy gondolom, hogy most már van. Tehát amiért a szűk volt a kínálat, tehát nehezen volt elérhető a műtrágya, annak az oka az volt egyébként, hogy azokon a extrém magas gázárakon, amit ugye tavaly ilyenkor láthattunk, azon az extrém magas gázáron a műtrágya gyárak vagy csökkentették a termelésüket, vagy leálltak. De már most ugye, hogy moderáltan visszatért egy normális mederbe ez a mutató, ezáltal már most ott tartunk, hogy nyilván normális kapacitáson mennek a gyárak, és elérhető.
Tehát akkor szárazföldi növénytermesztésben jók a terméshozamok, de ezen kívül vannak, vagy lehetnek olyan nehézségek, amik a magyar gazdákat sújtják. Ugye először is a magyar agrárminiszter többször kinyilvánította már, hogy az ukrán gabona behozatali tilalmat azt meg kellene hosszabbítani az év végéig. Erre van reális esély, és hogyha ez nem történik meg, akkor az milyen kockázatokat rejthet?
Nagyon jó a kérdés, mert hogy ugye ezt tudni kell, hogy létezik egy úgymond szolidaritási folyosó, amin ugye az oroszok kiengedik az ukrán terményeket tengeren, hogy az a megfelelő desztinációkba elszállításra kerülhessen, ezek jelenzően Afrikába. Tehát Ukrajnában termett nagy mennyiségű gabonákat, azokat jellemzően Afrikába vitték, az ottani élelmezés biztosította. És erre biztosítottak egy tengeri útvonalat, ami úgy mentesült mondjuk a háborútól, hogy közérthető legyek. Viszont ezt az egyezményt ezt Oroszország felmondta július 17-ével, aminek következtében megvolt annak a kockázata, hogy hirtelen megint meg fogok ugrani a terményárak, de ez nem történt meg. Tudni kell azt is, hogy Ukrajnában ugye nyilvánvalóan, hogy háború folyik az országban, ezt mindannyian tudjuk. Ennek következtében a növénytermesztésnek a produktivitása sem ott van, mint ahol annak lennie kellene, vagy mondjuk lett volna a háború előtti időkben. Amikor jött az ukrán áru Európába, az hozzá kell tenni, hogy persze piac torzító volt, tehát lenyomta az árakat, Viszont szükség volt rá. Mert hogy gondoljunk abba bele, hogy Magyarországon egyébként is nagyon toxinos volt a kukorica, ez azt jelenti, hogy nem volt felhasználható az élelmiszeriparnak, ami itthon termett nagy mennyiségben. Másrészt az a kevés is, tehát nagyon kevés volt. 60%-kal kevesebb termett, mint amennyire szükség lett volna az országban. Tehát valahol a mennyiség az élelmiszeriparnak kellett, mert az élelmiszeripar a működésében a leges-leges legrosszabb az, hogyha megáll. Tehát az élelmiszeriparnak nem szabad megállni, neki szüksége volt ahhoz, hogy alapanyag biztosítva
legyen. Az árak
legyen.
Itt majd, hogy nem másodlagosak, igen.
Sok legyen esetben másodlagosak. Egy lengyel példát mondanék, tehát amikor halljuk azt, hogy lengyel csirkemell, tojás dömpingszerűen érkezik Európába, akkor ők például ezt a döntést hozzák meg, hogy nem csökkentik a kapacitásukat bizonyos piaci helyzetben, hanem ugyanazt a termelést folytatják, és akár veszteséggel is eladják a terményt. Másodlagos, szóval igen, tehát az, hogy azok az országok, akik ugye ebből ezt az importtilalmat ugye alkalmazták, én jó esélyt látok rá, hogy ez meg lesz hosszabbítva, mert ugyan jobbak a kilátások 2023-ban, mint 2022-ben, de azt látni kell, hogy Magyarországnak és Európának a mezőgazdasága, én úgy gondolom, hogy még nem azon a pályán van, mint ahol volt mondjuk 2020 előtt, amit mondjuk tekintsünk egy kvázi békeévnek, és az azt megelőző 10 éves periódust. Ahol szerintem, tehát úgy gondolom, hogy meg lesz hosszabbítva.
De akkor gyakorlatilag lenne még némi nemű szükségünk ukrán behozatalra, vagy enélkül most a termés átlagokat
szerintem
idén már nem lesz szükség. Egyébként említetted, hogy nem ugrottak meg a világpiaci terményárak, búza és kukoricárak, azt követően, hogy Oroszország felmondta gyakorlatilag, kilépett a Fekete-tengeri gabona megállapodásból. Ez annak köszönhető, hogy elég gyorsan sikerült mindkét félnek alternatív szállítási útvonalakat találni?
Hát az, hogy gyors, az relatív, mert ez belekerült egy évbe, vagy egy kicsit többbe, de valójában igen, tehát az, hogy a piac ezt már nem áraszta be, hogy egy kicsit ilyen tőzsdei szakszavakat használják. Én leginkább azt mondom, hogy annak köszönhető, hogy a világnak a gabona kereskedelme valami módon megtanult ehhez alkalmazkodni. És másik oldalról pedig azt is hozzá kell tenni, hogy ha teszünk egy globális kitekintést, akkor a különböző elemzőházak előrejelzései szerint világszinten a jelen tudásunk szerint, de ez mostanában nagyon sokat változik, azt hozzátenném. Példákokkal mondom, Brazíliában kiváló kukoricatermés várható. Uh-huh. És itt olyan mennyiségekről beszélünk, hogy ők sok magyarországnyi terményt exportálnak és visznek a világpiacra. Így úgy látja a piac, hogy az ellátás biztonság az megoldott, ehhez a helyzethez alkalmazkodtak. Ezért nem volt, tehát valamelyes nőtt egyébként, de nem az történt, mint ami történt 22. márciusában, hogy gyakorlatilag egy hét alatt 30%-ot ugrott, egyébként is magas alapról. Bemozdult egy 3-5%-ot, ami mára eltűnt, aztán majd a következő hírre eseményre megint fog reagálni egy ilyen mértékben.
Most itt az első blokk végére nagyon elfogyott az időnk, a szárazföldi növénytermesztésről beszélgettünk, de még egy-két szó, hogy nyilván nagyon sok hallgatónak is, nekem is a családom némiképp részt vesz a gyümölcstermesztésben, ott is hasonlóan jókat rendek egyébként, mint a szárazföldi növénytermesztésben? Mert ők nem ezt mondják.
Kevésbé egyébként. Nem volt annyira rossz ott sem az időjárás, tehát alapvetően a tavasszal lokálisan, tehát bizonyos kisebb térségekben voltak tavaszi fagyok, ami ugye a gyümölcstermesztésnek talán inkább nehézséget jelent, de hát nyilvánvalóan ők is azt a műtrágyát használják, mint amit használnak a szántóföldi növénytermesztésben. Én úgy gondolom, és a mi termelői visszajelzéseink alapján a gyümölcs termesztésnek talán a legnagyobb gondja az, hogy értékesített, egy árat érvényesíteni a termelő nagyon nehezen tud, nagyon gyenge az árakú pozíció természetesen, tovább a munkaerő kérdés. Uh-huh. Tehát embert találni arra az annak megfelelő áron, hogy az a gyümölcs lekerüljön a fába, hogy nagyon munkaerőigényes ágazat a kertészet, nagyon nehezen lehet. És ez egyre, évről évre csak erősödik. Tehát amíg egyébként is feszes a munkaerőpiacunk, tehát ezt mindannyian tudjuk, nem egy kifejezetten vonzó dolog az egyébként vidéken, annak, aki fizikai munkában dolgozik, az, hogyha van egy alternatív, vagy egy zárt környezetben klimatizálva, nem tudom, alkatrészeket szereljek össze, vagy kimenjek a sárba, földre, melegbe gyümölcsöt szedni, szerintem mindannyian tudjuk a választ, hogy mi mellett döntenek.
Folytatjuk a beszélgetést, egy növénytermesztésről volt szó, viszont az MBH Bank azt is megjegyezte, hogy a 2023-as év igazán az állattenyésztés éve lesz, úgyhogy ezzel megyünk tovább hamarosan, meg kicsit elemezgetjük, hogy mennyire csökkenhet le és milyen mértékben évvégéig az élelmiszerinfláció. Tartsanak velünk akkor is, Héja Csaba a vendégünk, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának szenior elemzője.